Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 1500 magyar zarándok érkezett a jubileumi ifjúsági találkozóra, nekik Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a római falakon kívüli Szent Pál bazilikában, adta hírül az MTI. A jubileumi ifjúsági találkozóra hivatalosan legalább 500 000 fiatalt várnak a világ minden részéből, de ennél jóval többen is érkezhetnek. A fiatalok számára tartott nyitó szentmisén a Vatikán közlése szerint 120 000 voltak jelen július 29-én, kedden este a Szent Péter téren. A legutolsó, a 2000-es szent évben tartott jubileumi ifjúsági találkozón 1 000 000 vettek részt Rómában, akkor Szent II. János pápával. Jön az évi 1 000 000 forintos otthon támogatás a közszolgálatban dolgozóknak, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő ismertette a támogatást lakáshitel törlesztésre vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére költhetik majd a tanárok, rendőrök, katonák, ápolók, orvosok és más köztisztviselők. Orbán Viktor elmondta, lezárult az Otthon Start program társadalmi vitája, és a beérkezett javaslatok alapján szerdán véglegesítették a fix 3%-os otthonteremtési hitelt. Egy új javaslatot is tárgyalt a kormány egy új támogatási formáról, amit a közszolgálatban dolgozóknak indítanak. A támogatás összevonható lesz az Otthon Start hitellel. Jelezte. A cél világos, Magyarországon mindenkinek lehetőséget akarunk adni arra, hogy saját otthonhoz jusson, fogalmazott a kormányfő. Többet netezhetünk külföldön. A három legnagyobb szolgáltató megemelte díjcsomagjai roaming adat keretét, változtatott az előfizetéses csomagjainak összetételén, és az idén nem történt meg az infláció követő díjkorrekció. Közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MTI-vel a mobilpiaci díjcsomagváltozásokról megjelenő első fél éves összefoglalója alapján. A közleményben hangsúlyozzák, az NMHH kiemelt feladata a mobilpiaci verseny alakulásának nyomon követése, különös tekintettel az előfizetéses csomagok változásaira. Az OTP bank egyik vezetőjének nevével visszaélve magukat rendőröknek kiadó csalók videóhívásban keresik meg az ügyfeleket, hogy pénzt szerezzenek tőlük, hívta fel a figyelmet a pénzintézet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a csalók a pénzintézet bankbiztonsági igazgatója Bucsek Gábor nevével nyilvánosan elérhető telefonszámával hívhatják az ügyfeleket, hogy pénzüket egy biztonsági számlára utalják, vagy egy ismeretlen program telepítésére kérik őket számítógépükre vagy mobilkészülékükre. Emlékeztetnek, hogy a bank márciusban már hasonló figyelmeztetést adott ki. Az ügyfeleket arra kérték, hogy hasonló gyanús hívások esetén haladéktalanul értesítsék a pénzintézetet és a rendőrséget. Csehország tartósan Izrael megbízható szövetségese, elismeri a zsidó állam jogát az önvédelemhez, de Gázában meg kell oldani a civilek humanitárius helyzetét is, mutatott rá az elnöki iroda az X közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében, miután Petr Pavel cseh államfő a Hradzsimban Jan Lipavsky cseh külügyminiszterrel folytatott eszmecserét. A bejegyzésben idézik a cseh diplomácia vezetőjét, aki leszögezte, az izraeli-palesztin békefolyamatnak a két fél megállapodásán kell nyugodnia, és két állami megállapodással kell végződnie. A civileket a konfliktus egyik fele sem használhatja túszként. A cseh humanitárius segítségnyújtásnak Gázában ezért folytatódnia kell. Az elnök és a miniszter egyetértett abban, hogy a kérdésben szoros egyeztetésre és kölcsönös tájékoztatásra van szükség. Az erőszak megfékezése és az összes túsz szabadon engedése prioritás, szögezték le a cseh politikusok. Végül az időjárásról. Csütörtökön a friss reggelt követően napközben az élénk, helyenként erős nyugati, északnyugati szélben 25-30 fokig melegszik a levegő. Ismét a napsütésé lesz a főszerep, de a régiónkban és a Dunántúl nyugati, északnyugati felén a gomoly felhőkből elszórtan zápor zivatar kialakulhat. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Sándor Zsolt miskolci borásszal és Reiman Zoltán miskolcváros civil referensével beszélgetünk. Kiderül, milyen lesz az idei szőlőtermés, mikor lesz a szüret, szó lesz a fröccsről, a bükki borvidék sajátosságairól, történetéről és a borral kapcsolatos városi rendezvényekről is. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek titeket.
Szeretettel köszöntök mi is mindenkit.
Szervusz, köszöntjük a hallgatókat.
Organikus borászat, mit is jelent ez?
Hát ez nagyon egyszerű tulajdonképpen. Azt, amit a szó egyszerű és nemes értelmében annak idején a parasztság századfordulón vitt. Minimális kén, minimális réz, és a többi az mind növénykondicionált szerek. Korábban még mi saját magunk fermentáltunk, elrésztettünk csalánt, zsúrlót, szedtünk kamillát, és ezeket használtuk. Most már egyszerűbb megoldás van. Van hál' Istennek magyar gyártó, aki ezt szakszerűen megfelelő módon állítja össze, kifizetten a szőlőre, és ezt használjuk tulajdonképpen. Ez a szőlészet, tehát semmi olyan káros dolgot nem használunk, ami később ebben a borban benne lehet. 2015 óta van certifikációnk erről, és tulajdonképpen az első kapavágástól kezdve így művelünk, és ugyanezt visszük a borászatba is, hogy nem adunk hozzá semmit, és nem is veszünk el belőle semmit, tehát ez egy teljesen egyszerű, mondhattuk úgy matematikai képet, de abszolút értékben vett valami. Bejön a szőlő, feldolgozzuk, saját magán indul erjedésnek, és maximum palaszkozás előtt, amikor elkészül a bor, akkor adunk egy minimálisként hozzá. Ennyi.
Tehát ez az ősök útja, mondhatjuk.
Igen. Szeretjük azokat a természetes egyszerű dolgokat, amiben nincsen semmi bonyolultság, bárki tudja otthon kiskertjébe használni, van egy ilyen remek italunk, ami egy ilyen francia elnevezés, ez a Petit Land Naturel, rövid ez a Petnat, ami nem csak szőlőből, bármilyen gyümölcsből elkészíthető, tehát málnából, ha van valakinek egy kozsár málnája, akkor abból se lehet készíteni. Ez egy ez úgynevezett őspezsgő, ez volt a leghamarabb, még a Dom Pérignon a szerzetes, tulajdonképpen mielőtt mondjuk egy kifejleszthette az eredeti champagne recept alapján a pezsgőt. Hát mi pezsgőnek hívjuk, de igaz a champagne, tehát champagne, mint mondjuk a konyak, ugye a konyak megyéből származó párlat, ugye minden más az brandy, az nem lehet konyak, csak azokból a szőlőfajtákból, ugye az egy borpárlat. Itt is a champagne borvidéken tulajdonképpen abból a három szőlőfajtából készítetnek, csak azokkal a módszerekkel tulajdonképpen, hát champagne-t, hát nem pezsgő champagne. Nekünk van egy remek szavunk erre, hogy pezsgő, de tényleg ez egyszerűbb, hogy ez egy olyan természetes ital, ami még erjedésben lévő borval lepalackozva, pezsgős palackba, koronazárral, és a palackban megy végbe, de ott erjed ki teljesen szárazra ez az alapanyag, és mivel le van zárva, benne marad a buborék, és saját pezsgünk van. Zseniális.
Milyen szőlőfajtákat műveltek, és hol?
Hát mivel miskolci borász vagyok, ezért adja a történet, igen, hogy a cserszegi fűszeresünk az itt Miskolcon van, és hát ez a Volda lakótelettől kifelé van, ugye a Selkút, Volda lakótelep, és akkor onnan kifelé Bábonyi lányába egy ilyen 2 kilométert kell még befelé autózgatni, és ott van az első tábla, az egy cserszegi fűszeres tábla, az egy ilyen 24 hektáros tábla, amiből most jelenleg olyan 4,5 hektárt művelünk. Hát alakítások alatt is vannak, meg mindig van valamilyen egyéb más dolog, amiből adódólag onnan nem tudunk éppen akkor teljes területről születeni, de 4,5 hektár, illetve Máiba, a téglagyárral szembe a Dombocskán ott van a cvelgeltünk. Úgyhogy ez a két szőlőfajta van, összesen olyan 6,5-7 hektáron dolgozunk, úgyhogy így áll össze a birtok méret.
Zoli, te helytörténetkutató is vagy, a borászat az Miskolchoz elég rendesen kötődik, ugye? Sokkal jobban, mint jelenleg.
Igen, hát ugye Miskolc kereskedőváros volt, borkereskedőváros, bornagy hatalom voltunk annak idején, és hát olyan jó minőségű borunk volt a legenda szerint, vagy a krónikások szerint, mint a hegyaljai bor, tehát egy nagyon komoly borkultúra volt. Ugye most a lavasi lakótelep van, ott szőlőültetvények voltak, illetve hát az a rengeteg pince, ami most is megvan, az akkor is megvolt, és hát egy ilyen kereskedelmi központ voltunk, és nagyon sok helyről érkeztek ide borok, és én indultak tovább a Felvidék felé, Lengyelország felé, tehát nagyon komoly borkultúra van Miskolcon.
Pince is van?
Hajaj, mármint hogy a pincészetünknek? Igen, hát elkerülhetetlen, bár most már azt mondom igazából ennyi évtávlatából, hogy lényegesen könnyebb lenne egy csarnokban elkészíteni, tudom, hogy nem annyira romantikus, mert neki vágyik arra, hogy pince legyen, de küzdeni kell a ugye most jelenleg 27 darab 5-hektós hordónk van, egyesével legyen 100-110 kiló. Aki romantikára vágyik, akkor ezt a részét is vállalni kell, hogy fel kell hozni a hordót, azt el kell mosni, ki kell csöpögtetni, aztán még egyszer elmosni, aztán még egyszer. Szóval van ennek értemén, meg egyébként nyilván a palackozott bort legjobb egyébként ez a 10-12 fokos pincében tovább érlelni igazából. Tehát nagyon furcsa, az emberek azt gondolják, hogy és egyébként van is ilyen rész, ilyen ipari szinten elállított bor tulajdonképpen, ami egy asztali bor, vagy egy ivóbor, vagy teljesen mindegy milyen jelzővel illetjük, tehát az még lehet egy tisztességes, rendes dolog, csak hát ugye nagy mennyiségben készítik. És ugye nagyon kevesen értik azt a lényegét, hogy ahhoz, hogy egy igazi kézműves vonal legyen, mint adott esetben most mondhatok egy másik szapánt, mint egy cipész. Ugye itt van egyik kedvenc barátunk, Attila cipő, ugye? Tehát ugye meg lehet venni a boltban, ha megengedheti magának az ember a nagyon jó minőségű cipőt, meg megveheti a hát elnézős az olcsó keletről származót is, és hogyha igazán jó cipőt akar, ami a saját lábára van szabva, akkor hát be kell kopogtatni Attilához. Igaz, hogy egyedi cipő lesz, ez a legfontosabb, abból az alapanyagból, ami a legjobb, vagy ami neki a legtetszőbb, vagy leginkább szimpatikus. Tehát ezeket a szinteket meg lehet lépni. Mi borászatban az Attila cipő kategória vagyunk, ha lehet ezt mondani, mert olyan kézműves vonalat viszünk, és olyan egyediek a borok, meg olyan fejlesztés van, hogy hát bizonyám, ám vagyunk olcsók. én kérek elnézést mindenkitől. Mi annak idején eldöntöttünk, a mestereink, akikkel sokat beszélgettünk, ők is ezzel indítottak útra, hogy Zsolt, most már elígy, mennyiért csináld, mert tudsz mindent, majd valami van még, akkor sikítsál, de most már mennyiért csináld. És tényleg így van, hogy ez a legegyszerű történet, hogy ha van egy jó tiszta forrásból információ, hogy hogy érdemes elindulni, hogy érdemes csinálni, és ez a legfontosabb igazából a felfelé vezetve, beszélgettünk a családról, a gyerekekről, tehát tulajdonképpen az útra beállítani, rátenni és elindítani a gyerekeket, ez a legfontosabb. Tehát ha abban a vánkosban, abban legyen már benne a tisztesség, a becsület, és azok az alapvető dolgok egyébként, amik ma már, hát fogalmazunk úgy, egy legegyszerűbb dolog, hogy megbeszélünk valamit, és akkor annak úgy kell lenni, de ha nem tudja, akkor megszólni kell, hogy nem tudok, és akkor hogy szedek ezt mondani, van az autóban a GPS-ig, mondja, újra tervezés. Mm-hmm. És akkor újra tervezünk.
Milyen lesz az idei termés? Látod már, hogy áll a szőlő?
Nagyon szép egyébként. Tavaly ilyenkor már szedtük a szőlőt. Ez egy megint egy speciális évjárat volt, és hát ez év is most szerintem hamar el fog jönni, tehát szerintem augusztus első hetében még most jön egy kisebb-nagyobb eső, majd meglátjuk, az a biztos, ami már elmúlt, utána még valószínűleg lesz egy permetezés, muszáj, mert ekkora eső után muszáj megvédeni a szőlőt a gombák ellen, hisz utána nem lesz közvetlen hirtelen ilyen kánikula, hanem marad ez a 20 fok, és az eső, a pára, ez nagyon könnyen el tud szaporodni a peronospóra vagy lisztharmat, hogyha azok a spórák tulajdonképpen ezben a 30-35 fokokban ezek kiszáradnak, ezek fogalmazzuk úgy, hogy ilyen, talán azt mondani, nem lehet, hogy elpusztulnak, nem vagyok ebben szakértő, de a lényeg végül is az, hogy tulajdonképpen újra élednek, vagy újra negatív hatást tudnak gyakorolni, hogyha megfelelő lesz nekik a környezet. Tehát a klíma, értve ez alatt nyilván a páratartalmat, meg a hőfokot. Úgyhogy, de hogyha ezzel mind megvagyunk, akkor mi azt mondjuk, hogy igen, egy remek évjárat elé nézünk, de hát ez megint akkor fog tudni bebizonyosodni, amikor majd elmegyünk a pincébe, és akkor meg fogjuk kóstolni az első kierjedt bort. Az valószínűleg úgy, ahogy tavaly már megvolt, ez meg lesz szerintem simán szeptember végére, október közepére ez várható, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk.
Kis pincémbe belépve lépcső visz a sötétbe, lépcső visz, de lépcső visz, de lépcső visz a sötétbe. Fokról fokra lépte nyomon, eszembe jut a barom, lépte nyomon, de lépte nyomon, eszembe jut, hol a barom. Lámpa fénynél én bajoga, hordocska áll a sarokba, hordocska, de hordocska, de hordó áll a sarokba. Kis hordocska, te ne borrasd, benne rejtve, ezzel borddal elrejtve, de elrejtve, de elrejtve. A borddal leglemben bár megnyugodva, barátokkal kortyolgolva, hálás szívvel zengjük magalt. Isten éltesse a magyar, Isten éltesse a magyar, Isten éltesse a magyar.
Sándor Zsolt miskolci borásszal és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetek. Csak fehér borral foglalkoztok?
Nem, ugye a Zweigelt, ugye az egy kék szőlőfajta. Hát ugye sokan borászok a cseszegit is, mint fajtát lenézik, de ugye az egy kvázi egy nyári bor, mi a summer wine vonal, mi teljesen fejtetére állítjuk ezeket a dolgokat, mi egy igazán komoly, testes, markáns borokat készítünk belőle, nem látjuk értelmét beállni a sorba. Ugye pont az elején itt beszélgettünk a kisüzemekről, közepes családi vállalkozásokról, a meg nagyüzemekről. A nagyüzemnél általában ugye egyfajta trendeket követnek. Fontos a jól marketingelhető, hogy ez a fajta, amivel foglalkoznak, az elkövetkező, vagy az elmúlt éveknek az ismert ízvilágával, karakterével rendelkezem. Na most mi ezzel azért akarunk teljes mértékben szakítani, mert mi nem tudunk annyit készíteni. Tehát teljesen más a piacon való megfelelés, teljesen más a szemlélet, minden más, még a meccés mód is teljesen más, a szüret időpont is más, minden más. Ebből adódólag ugye a Csesszegéből egy fehér bort készítünk, és remélhetőleg sok ember számára tetsző, de mégsem olyan nagy széles körben. A másikat Zweigelt, abban pedig általában rozét szoktunk készíteni, de most már inkább például Schillert, hát meg a kék szőlőből, ahogy szoktuk mondani, vörös bort, tehát a Zweigelt vörös-vörös bort, úgyhogy azokat, és minden bort egyébként hordóban elhelyeztünk, kérelünk.
Van kedvenc borfajtád, Zoli?
A Zsolti közül? Hát nagyon, például a Freya az egy nagyon jó bor, azt arra emlékszem. Igazából a neveket nem nagyon tudom megjegyezni, de emlékszem, hogy azt szeretem a Zsolt boraiba, hogy különlegesen zamatos ízük van, és nagyon markáns, meg lehet különböztetni őket. Tehát sok pincészetnél én nem vagyok szakértő, tehát én nem tudom ezeket megkülönböztetni, viszont nála olyan jó borok vannak, és még színvilágban is egyébként, meg ugye vannak ezek a rostos borai is egyébként, tehát mindenféle palettán, és nagyon, nagyon jó ízű, zamatos borai vannak, én ezt tudom mondani.
A borászok között is véleménykülönbség van azzal kapcsolatban, hogy például a fröccsöt egyáltalán vizezhetjük-e a bort, mondjuk szódavízzel. Neked mi a véleményed erről?
Hát van alternatíva, például a gyöngyöző, vagy a habzóbor, vagy amit mi készítünk, a petnat, amiben van buborék tulajdonképpen, de nyilván a fröccsnek, mint italnak a szerepe az, hogy ha valaki szomjas, akkor ne tisztán igye a bort, hanem tegyen bele picike szódát, és lehetőleg maradjon benne buborék. Ez kétélű fegyver, egyrészt ugye nyilván akkor nagyobb mennyiséget tud inni éppen a fűnyíráskor a gazda, vagy csak úgy poharazgatni, vagy hogy úgy tényleg úgy szomjas az ember, akkor ne csak sima vizet vagy szódát igyom. Én nem ellenzem egyébként, most is azt mondom, meg mindig is azt mondtam, hogy a jó fröccs az jó borból kell, hogy készüljön, nyilván nem legdrágábbból, de nem szabad egy ilyen csigerből, vagy bármiből, vagy hát kinek mi tetszik. Tehát én már most már nem is szoktam semmit sem mondani, tehát hogyha valaki eljön és megvásárol tőlem egy 7-8 ezer forintos bort, és abból fröccsöt akar inni, hát nem mondom, hogy szívesen nézem, mert én szívesebben fordulok el, mert szerintem az úgy egy alkotás, úgy egy valamilyen elképzelésnek, filozófiának a vetülete, egy ilyen megtestesülése ennek a dolognak, és az úgy lett megalkotva, hogy. De hogyha valakinek meg amúgy tetszik, végül is a végcél az, hogy eladjuk a bort, tehát ebből élünk, tehát most ne akarjak már megváltoztatni embereket. De olyan is volt már, hogy valaki például fröccsnek itta, és utána jött, hogyha ő szeretné még kérni, és látta, hogy én nem azzal iszom, és megkóstolta, és azt mondta, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez így is működik. Tehát az edukáció nem feltétlen kell, hogy hangos legyen, lehet, hogy igazából egy saját példával él az ember, és aztán ha van nyitottság bennük, akkor egyszerűen is tetszik nekik, akkor meg is kóstolják, és eldöntik, és hogy itt tetszik, akkor utána így isszák.
Már szó volt arról, hogy fontos, hogy kitől tanulunk, te kitől tanultál?
Név szerint, hát az ország két legismertebb tokai borászától, Szepsi Istvántól, meg Demeter Zoltántól, mind a ketten tokai borvidéken dolgoznak. Hát Szepsi István ugye az egyik legnagyobb név a szakmában, nem különben Demeter Zoltán. Két különböző generáció egyébként, de mind a kettőnél megtalálható volt az, amit én kerestem. Rengeteg kérdésem volt, ugye én 2005-ben végeztem szőlészborászként Budafokon, és utána hát nagyon sokára, majdnem 7 év után kerestem meg az első szőlőterületet itt Miskolcon, és úgy kezdtem el dolgozni, bár dolgoztam Sárospatakon is, meg Egerbe is, mellettünk lévő borvidékeken, és eljutottam addig, hogy azokra a kérdésekre, amit az iskolában nem találtam választ, és egyébként sok olyan van, hisz egy iskola igazából csak egy két jó erős mankó tulajdonképpen. Az igazi veleje az kint van, a szőlőben lehet megtanulni mindent, tehát mi is azt vallom egyébként, hogy a bor az a tőkén születik. Tehát ha az eleje nem közelít a 100%-hoz, akkor utána már mi emberek kevesek vagyunk ahhoz, hogy azon bármit is azokon a bizonyos potmétereken emeljünk, vagy ezt nem lehet tovább hangosítani. Tehát az, ami megszületett, megtermeltünk az adott évjáratnak legtökéletesebb gyümölcsét, abból kell tudni elkészíteni. De tudom, rendelkezik sok-sok minden bolt, borászbolt ilyen-olyan szerekkel, amivel lehet sikosabb, sejmesebb, bármicsoda, de az mindig visszaüt egy idő után. Tehát én oda merem tenni a 10 éves cserszegémet is, meg cvelgátemet is bármelyik asztalra. Ezen egyébként néha néznek. Legutóbb például borzsúron voltam. 10 éve mutatkoztam be Budapesten, mint Bükki borvidék, meg Sándor Zsolt, és bizony azt a két bort vittem el, amit akkor ott bemutattam. Hát ilyen a VIP-nek például, mert elvittem az éppen aktuális szortimentet is, aki nyitott volt és ránézett. Egy-egy palackot vittem el, de vagy 40 ember kóstolta meg. Ilyenkor általában ilyen kis szűkítőt szoktunk rátenni, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen néhány centiliter kerüljön csak a pohárba, hisz másoknak is el akartam mutatni. És hát volt néhány kedves meglepetés, akik jöttek gratulálni. Hogy egy 10 éves cserszegi fűszeres, az bizony áll a lábám.
Versenyezteted a borokat? Vannak ilyen versenyek?
Vannak ilyen versenyek, nem igazából látom értelmét. A mai napig egy cserszegi fűszeresben azokat jegyeket keresik, ami a piacon megtalálható cserszegi fűszeres jegyek. Az enyémben egyáltalán nem található meg ilyen, nem is törekszem erre, tehát ebből adódólag tök értelmetlen lenne oda vinni, mert azt mondanák rögtön, hát nem fajta jelleges. Más olyan borversenyre, a klasszik borversenyről beszélek, de más olyan helyre lenne érdemes elküldeni, ahol az esetben, mint bort kóstolnák meg, és mondanának róla véleményt, arra viszont meg már valahogy úgy az utóbbi időben nem jutott idő. Nekem elég az, hogyha bekerül egyik-másik Michelin-csillagos étterembe, szomelié kiválasztja, tetszik nekik, meg az emberek visszajárnak rendszeresen hozzám a pincébe. Nekem ez ettől több nem kell.
Idén is lesz Miskolcváros vagy polgármester bora?
Igen, igen, biztosan lesz. Nem tudok erről még több információt, de ugye mindenében megválasztják Miskolc borát, úgyhogy biztosan idén is sor kerül erre.
Miskolcváros is törekszik arra, hogy a borkultúrát életben tartsa és egyre népszerűbbé tegye a helyi borokat is több rendezvénnyel. A Furmint február már itt szóba kerül, de több ilyen is van.
Igen, hát a borongolás, a Quaterka, a Fröccs Fesztivál, úgyhogy mostanában gyakorlatilag pár hetenként élet költözik az Avasra. Hát a miskolci polgárok ezt nagyon szeretik, és hát látszik a látogatottsága, hogy mennyien járnak fel ezekre a rendezvényekre. Nagyon fontos a jelenlegi városvezetésnek az, hogy ugye azt a polgári milliót, azt az életet visszahozza az Avas oldalába, ami a 20. század elején, közepén, vagy addig tartott, és hát, hogy ezeket a pincéket is ugye rendbe hozzák, a tulajdoni viszonyok tisztázódjanak, és hogy tényleg egy igazi értéke legyen a városnak.
Műsoridőnk végéhez közeledünk, ezért most itt félbe hagyjuk ezt a beszélgetést, és pénteken 5:30-tól folytatjuk. Tartsatok akkor is velünk!
Mesélek a bornak, már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el, vezess jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Sándor Zsolt miskolci borásszal és Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgettünk. Folytatjuk tehát pénteken ugyanebben az időpontban. Tartsatok akkor is és addig is velünk. Búcsúzom, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Me.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 31. részét. Felolvassa Fűr Anikó.
A völgyből egy ökrös szekér féleség kapaszkodott felfelé. Úgy nézett ki, mint egy kerekeken guruló lapos tetejű házikó. A szekeret ugyanis nem ponyva borította, mint kamorkordéját, hanem erős deszkából volt az oldala és a teteje is. Egy kis fabódé, ami alá kerekeket szereltek, avagy egy szekér, amire egy fokhaibát eszkábáltak, egy-egy egészen kicsi ablakkal az oldalain. Az ökröket két gyalogos pásztor vezette, a nyári meleg ellenére vastag subába burkolózva. Tramini, segíts előkészíteni a páncélomat, szólt Ciprián váratlanul, és büszkével együtt behúzódott egy bokor takarásába az utak találkozásánál. Már teljesen világos, hogy miért ilyen néptelen itt minden, tette hozzá, de úgy gondolta egyelőre jobb, ha még nem fejti ki bővebben. Csak Traminit sürgette, és még büszke egyik oldalán ő oldotta a szíjakat, amikkel a nyerekhez rögzítették a vérteket, a másikon a Manó próbálkozott. Gyorsabban, gyorsabban, így kevés lesz az időnk. Bár Ciprián továbbra sem mondta el, mire a sietség, ebből azért kiderült, hogy nem csupán a tekintély parancsoló külső érdekében akart felszerelkezni. Sokkal inkább valami veszélyt sejthet, s ezért van szükség a harckészültségre. De a páncélzattal még ketten is csak lassan boldogultak, ezért Bogi is besegített. Bár a karvértek már megvoltak, kellett a mellvért, a hátpáncél, a válpáncél, a lábvértek, a sisak, a pajzs, de először is a sodronying, végül meg a vaspapucs. Tramini teljesen leizzadt. Azután, hogy Pötyikénél olyan sürge gyorsasággal toppant elő Ciprián teljes vértezetben, nem gondolta volna, hogy ez ekkora macera. Az idő meg egyre fogyott, mert a szekér közben haladt. Lassan az is kiderült, hogy mögötte is kísérik még ketten. Hosszú szűrű fehér subát viseltek azok is. Az volt a szerencse, hogy az ökrök meglehetősen komótosan bandukoltak, így a megkettőzött segítséggel végül sikerült felcsatolni a páncélzat darabjait, de büszkére már nem jutott idő. Ciprián megigazította derekán a csatot, amire a karikást fűzte fel, hogy könnyen előkaphassa, ha a helyzet megkívánja. Lába mellé támasztotta pajzsát, s amögött megmargolta a kardját. Másik kezébe a hosszú, vékony acéllándzsáját fogta, amin egy kis háromszög alakú zászló lengedezett. És miközben a fegyvereit és a szerelvényeit elrendezte, eligazította a többieket is. Bogi, pattanj fecskére, és vezesd el büszkét is. Tramini, te gyere, és bújj a pajzs mögé, ne lássák, hogy itt vagy. Bogi csak lépésben indult a pincék felé, hogy ne verjen fel árulkodó porfelhőt, Tramini pedig begugolt Ciprián lába is a pajzs közé, ahonnan még épp ki tudott lesni oldalt. Úgy helyezkedtek, hogy a szekér kísérői csak akkor vegyék észre őket, amikor már beérnek az útkereszteződésbe. Persze, így már ők sem látták, viszont egyre jobban hallották, ahogyan közeledik. Mindenképpen lesz egy kis előnyünk, mielőtt meglátnak, súgta Ciprián, közben a lándzsájának fokát pár függőleges mozdulattal beleütötte a talajba, hogy erősen megtámassza. Tramini elérkezettnek érezte az időt, hogy megértekezze a helyzetet Cipriánnal.
Mire számítasz, fegyverük is van, vagy csak a fogaik?
Ugrani fognak. Majd rögves, de lehet, hogy előtte bukfencet vetnek. Akkor járunk jól, ha az elsőnek te ugrasz neki a pajzsal, amikor a levegőben van. Próbáld eltalálni a fejét. Utána menekülj. Lesz egy kis időd, amíg a másik megkerüli az ökröket. A szekér mögül pedig csak nehezen férkőznek majd előre. Keskeny az út.
Szerinted utazik valaki a szekérben is?
Ha igen, akkor sem jó szántából. Ez egy rabszállító. De pszt! Jelezte Ciprián, hogy most már csak a feladatra koncentráljanak. A szekér kerekei egyre közelebbről zörögtek, már az ökrök fújtatását is hallani lehetett. Lábaik tompa csusszanását a porban, aztán a kísérők szuszogását is, s végül hangos kiáltásokat.
Hajsz, Tino, ne, te ne!
Gyere ide, hajsz, gyere ide!
És akkor a bokor takarásából előbukkant a subás pásztor, amint az ökrök jármába kapaszkodva igyekezett fordulásra bírni a jószágokat. Húzta balra a nagy busafejű állatokat, míg meg nem pillantotta Cipriánt, aki elállta a fordulót.
Hó, tüled, tüled!
Kiáltotta ekkor, s közben pontosan az történt, amire Ciprián számított. Az ökrök megálltak, az innenső oldalukon álló pásztor pedig előre nyújtva kezeit páros lábbal elrugaszkodott és bukfencet vetett. S mire a gurulásból talpra forgott, hosszú morgással, vonítással vicsorgott és karmos mancsokkal, vicsorgó agyarakkal vetette magát előre. Egyenesen Ciprián torkát vette célba. Csordás farkasok. Hát miattuk üresek a nappalok a bükkben. Miattuk nincs senki a szép asszony völgyében. Elátkozott fajzatok, akik egyszerű subás pásztorok, míg négy kézláb nem ereszkednek. Akik imót kutatják, ha jól mondta a mészégető. Tramini két kézzel megmarkolta a pajzs kötőjét, és tiszta erőből elrúgta magát előre a talajtól. Tévedett a farkas, amikor azt gondolta, ledöntheti lábáról az úton álló lovagot. A földről váratlanul felpattanó pajzs nem csupán a meglepetés erejével hatott. Fogait törte a bestiának, ahogyan a feje koppant rajta. Nyaklott fejjel terült el az oldalán, kisebb porfelhőt kavarva. Tramini még ráhajította a pajzsot, biztos, ami biztos alapon, aztán ahogyan Ciprián meghagyta, menekülőre fogta. Gyors mozdulattal bevetődött a kocsi alá. Ahonnan visszafordulva látta, hogy Ciprián sem bánt kesszűs kézzel az alakváltó pokolfajzatokkal. Már odaverekedte magát az ökrök másik kísérője is. Ugrott az is, mint az első. Vesztére. Ciprián a vékony dárdát billentette előre, s amikor feléje rugaszkodott a csordásfarkas, egyenesen a szügyének szegezte. Saját ugrásának ereje nyársalta fel a bestiát, és élettelenül zuhant a pajzsal leütött társa mellé. Tramini úgy érezte, eleget látott, s azt gondolta, hogy Ciprián elbír a feladatával, így saját szakállára egy kis egyéni akcióba kezdett. A szekér alatt elkúszott hátra, hogy az ajtón bekukucskáljon. Jól gondolta, hogy a hátuljáró két őr már előre küszködte magát, így ő fellépett a kordé lépcsőjére. Felhúzta magát a kapaszkodókon, bepillantott a rácsos nyíláson, és megállapította, jól hitte, amit gondolt. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan nyitja ki a reteszt, ami egy jókora szegeccsel volt rögzítve kívülről. Ciprián eközben komoly próba alá vetette a nem is olyan régen pötyikétől beszerzett vadonatúj pengéjét. Elsőként a hegyét. Megadta a kegyelem döfést a Tramini által leterített fenevadnak. Másodjára a fokát. Az egyik hátulról előre érkező utóvét tarkóját ütötte meg a kard markolatával. Ez a harmadik csordás farkas is úgy ugrott felé, mint az első kettő. Neki csak le kellett guggolnia, hogy a vállán át tudja gördíteni. Akkor utána fordult, és lecsapott rá. Harmadjára a kard pengén volt a sor, hogy bizonyítsa a kapolcsi kovács tehetségét. Megtette, sikerrel. A szekeret kísérő negyedik csordás farkasnak pontosan annyi esze volt, mint a másik háromnak, ösztönösen az ellenfél torkát igyekezett ketté harapni, páncél ide, páncél oda. Ciprián nem is törődött vele sokat. Úgyis épp hátat kellett fordítania ahhoz, hogy egy jól irányzott vágással megszabadítsa földi szenvedéseitől az imént földre küldött ellenséget. A lapockája fölött éppen ekkor neki csapódó agyarak csikorokba csúsztak el Ciprián hátpáncélján. Az utolsó csordásfarkas így akaratlanul is egy újabb bukfencet vetett a levegőben, aminek eredményeként subás pásztorként állt talpra. Emberként persze már volt annyi magához való esze, hogy valami fegyvert kerítsen, mielőtt újra a lovagra támad. Viszont épp ez volt az a pillanat, amikortól kezdve teljesen értelmetlenné vált a küzdelme a rábízott rakomány védelmében. Tramini talált egy vastagabb faágat, és azzal a husánggal kezdte csépelni alulról az ajtó reteszét. A csapszeg ellenállt egy darabig, de lassanként egy-egy körömnyit mozdulva végül kipottyant. A manó kihúzta a reteszt, a guruló kaiba fogja pedig kiugrott, s a manóval kézen fogva elporzott visszafelé azon az úton, ahol felhozták a csordás farkasok. Ciprián mindezt ekkor még nem láthatta. Takarta előle az ökrös kordé, másrészt egy igencsak jól megtervett subás pásztor közelített feléje egy hosszú nyelű, három ágú favillát előre szegezve. Ideje volt elővenni a karikást.
Meg ne próbáld, mert elveszem!
Fenyegetőzött a subás pásztor, de arra már nem maradt ideje, hogy ezt tényleg megpróbálja, mert egy nyilvessző furt át a melkasát szívtájékon, és úgy terült el hanyat, mint egy sák. Ez a támadás nem csak őt érte váratlanul, hanem Cipriánt is meglepte. Fogalma sem volt róla, hogy egy íjász is van a közelben. Meglepetése pedig csak fokozódott, amikor az közelebb ügetett a lován.
Bogi, te tudsz nyilazni?
Ne csodálkozz, Helka a legjobb barátnőm, az íjjal is megtanított bánni, mutatta kezében a hatalmas, visszacsapó íjat, amit titkon leoldott büszke oldaláról.
Köszönöm a segítséget, bár azt gondolom boldogultam volna egyedül is, szólt hidegen Ciprián, bár úgy érezte, mintha valahogy nem az jött volna a szájára, amit legszívesebben mondott volna. Inkább el is terelte a szót erről. Nem mondanám gyakorlott harcosoknak ezeket a nyamvat fogoly kísérőket.
Fogoly kísérők? Csodálkozott Bogi.
Igen, egy rabot hoztak, s ha Boksa nem tévedett, akkor éppen azt, akit mi is keresünk.
Imót?
Remélem, igen. Megtudjuk, ha utolérjük őket, arra szaladnak, mutatott az úton távolodó porfelhő után Ciprián.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Nyulász Péter Ciprián című regényének 31. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anyaszentegyház 5 parancsolatáról lesz szó. Most az első parancsról, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg, Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádió hallgatók, most nézzük, hogy mi is a rendeltetésük az egyház parancsolatainak, és mennyire kötelezőek. Az egyház 5 parancsolatának minimális, vagyis a legkevesebbet célzó és kérő követelményei arra emlékeztetnek, és arra hívnak meg minden embert, hogy erkölcsi erőfeszítés az egyház szentségi életében való valóságos részvétel, és az egyházzal való kapcsolat nélkül nincs keresztény élet. Az egyház parancsolatai minden katolikus keresztény számára kötelezőek. Thank you. Tisztelt rádióhallgatók! A mostani alkalommal az Anyaszentegyház 5 parancsolata közül az elsővel kapcsolatosan fogunk vizsgálódni, elmélkedni. Ez így hangzik, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Nézzük meg először is azt, hogy melyek is a kötelező, vagy más néven parancsolt egyházi ünnepek jelenleg Magyarországon, a katolikus egyházban, a római katolikus egyházban. Ezeket akkor is meg kell tartani, ez a kötelező egyházi ünnepeknek, vagy parancsolt ünnepeknek a lényege, ha nem vasárnapra esnek. És így a következőkről van szó: karácsony, új év, tehát Szűz Máriának, Isten anyjának főünnepe, vízkereszt, vagy más néven Urunk megjelenésének főünnepe, nagy boldogasszony és minden szentek ünnepe. Jelenleg ez az 5 ünnep az úgynevezett parancsolt ünnepek sorába tartozó nap. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni? Ezeket a parancsolt ünnepeket úgy, mint a vasárnapokat. És így jutunk magához, a vasárnaphoz. Először is ezt nagyon fontos kijelenteni, hogy a vasárnap volt szinte a 4. századig az egyetlen ünnep. Még nem volt húsvét, még nem volt karácsony, még nem volt vízkereszt, hanem vasárnaponként gyűltek egybe a keresztény gyűlőzések idején még magánházakban, vagy a katakombák mélyén üldözöttként Krisztus követői a keresztények, és vettek részt a kenyértörésen, az eukarisztikus ünneplésen, vagyis a szentmisén. Ezek egy és ugyanazon valóságnak a megfogalmazásai. De az első a kenyértörés volt, majd azután az eukarisztikus ünneplés is egyre inkább elterjedt, és a szentmise aztán különösen is meghatározóvá vált. Most a vasárnapot illetően nagyon fontos, hogy vasárnaponként elmenjünk a templomba, részt vegyünk a szentmisén. Természetesen van egy néhány olyan ok, amelyek miatt a szentmisén való részvétel kihagyása nem hogy bűn lenne, hanem az lenne bűn, ha a szentmisére mennénk, ahelyett, hogy sorolom, beteget ápolnánk, gondoznánk, betegen, súlyos betegen nem maradnánk otthonunkban, illetve a kórházban, illetve természetesen, hogyha munkából eredő kötelességünk van, tehát olyan munkahelyünk, ahol vasárnap is dolgozni kell, akkor mindig a kötelesség teljesítése az első. Most 3-at soroltunk fel, említettem, 4.-ként azt is mondhatom, hogy minden olyan megnyilvánulás, amely életbe vágóan fontos, és ami azt kéri, követeli tőlünk, hogy távol maradjunk a szentmisétől, mert valamilyen eset, valamilyen embertársainkkal kapcsolatos dolog, embertársainkkal való segítés például, haldoklónak, balesetet szenvedőnek a segítése, vagy velünk kapcsolatos hatósági vagy egyéb vizsgálat, ami meg követeli a mi jelenlétünket, a mi távol maradásunkat, az nem bűn, hanem éppen hogy fontosabb, mint a szentmisén való részvétel. Ha azonban ezekről nincsen szó, akkor a vasárnap megtartása egyértelműen fontos. Mert mi a vasárnapot tartjuk az Úr napjának, mivel Jézus Krisztus a hét első napján, vasárnap, föltámadt a halálból. És ez olyan hatalmas történelmi esemény, hitünk szíve, központja, hogy az addigi szabbat, szombat helyébe helyezte a vasárnapot. Tehát az Ószövetség szabbatja helyébe a vasárnap lépett nekünk keresztényeknek.
Hangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!